egy 20 ezer magyar diák tanul manapság külföldön, arányuk a hazai hallgatókéhoz képest 8%. Egy friss kutatás szerint ők 1,1 millió forintos kezdőfizetést várnának el, ha az egyetem befejezése után ott helyezkednének el. Itthon viszont 510 ezer forint havi keresettel is megelégednének. Mindemellett azt gondolják, hogy a fizetésük gyorsabban fog emelkedni, ha külföldön helyezkednek el. 5 év után külföldön átlagosan nagyságrendileg 2,5 millió forintos, még itthon 850 ezer forintos nettó havi fizetésre számítanak. Közel 50%-uk bizonytalan abban, hogy hol szeretne elhelyezkedni a következő 5-10 év során, 26%-uk biztosra mondta, hogy hazatér, 14%-uk pedig ott telepedne le, ahol tanult. Székely Leventét, a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének vezetőjét köszöntöm a stúdióban, én Hallás Zsuzsa vagyok, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A kutatást ugye a Blockcamps Capital és a Hungarian Youth Association végezte közösen. Több száz külföldön tanuló fiatalt kérdeztek meg banki, pénzügyi, öngondoskodással kapcsolatos ismeretekről és tervekről. De mielőtt erről beszélgetnénk egy kicsit, nézzük meg ezt a 8%-os arányt. Ennyien tanulnak a külföldön most az összhallgatói létszámból. Ez sok vagy kevés? Ez főképpen abból a szempontból fontos, ugye, hogy 14%-uk biztosra mondta, hogy ott marad és nem jön haza, viszont nagyon-nagyon sok a bizonytalan, aki nem tudja, hogy ott marad vagy hazajön. Szóval sok vagy kevés?
Hát világos a képlet ebben a tekintetben. Nagyon hasonlóak egyébként az arányok, amiket látunk más kutatásokban, vagy a hivatalos KSH adatokban, tehát ott ugye a tavalyi évre vonatkozó adatok azok, amelyek nyilvánosak, és ott az látszik, hogy ebből a nagyjából 290 ezer hallgatóból, aki ugye az összes képzésben vagy valamely képzésben részt vesz, tehát az összességében, abból egy olyan 38 ezer az, aki a külföldön folytat valamilyen tanulmányokat. Tehát körülbelül reális ez a kép, minden hetedik, nyolcadik fiatal az külföldön tanul. Egyébként a nagymintás ifjúságkutatás is valami hasonló eredményre jutott, tehát a fiataloknak a túlnyomó többsége, 90% feletti része, az nem tanult még külföldön, nincsenek külföldi munkatapasztalatai sem, tehát zömében itthon tanulnak azért, és itthon dolgoznak, tervezik a jövőjüket a fiatalok. Na most ugye az volt a kérdés, hogy sok ez vagy,
igen,
vagy
ez
kevés.
Sok-e vagy kevés.
Én azt mondanám, hogy reális, tehát az, hogy egy ilyen úgymond arány az külföldön szeretne szerencsét próbálni, külföldön szeretne maradni, ugye 8%-nak a 14%-a szeretne külföldön is maradni. Azért ez...
Jó, de ez akkor azt jelenti, hogy őket elveszítjük végül is.
Valószínűleg elveszítjük, legalábbis úgymond középtávon vagy rövid távon, hiszen hogyha a migrációs statisztikákra nézünk, tehát a innen Magyarországról kivándorlókra, illetve innen külföldről hazavándorlókra, akkor azért azt megfigyelhetjük, hogy itt a 2010-es évek közepén történt egy váltás, tehát már többen jönnek haza, úgymond, mint amennyien próbálkoznak, vagy mennek külföldre. Én azt gondolom, hogy itt a migrációs potenciára nagy hatással volt a koronavírus járvány is, hiszen behozott egy olyan újabb bizonytalansági tényezőt, ami miatt az itthoni lehetőségek azok vonzóbbak lehetnek a fiatalok számára. De azt is látjuk, úgy összességében, hogy ezeknek a terveknek, meg migrációs utaknak azért a jó része az hazavezet. Tehát ezért mondom, hogy rövidebb középtávon valóban igaz, hogy elveszítjük őket. Hosszabb távon az egy nagy kérdés, hogy ténylegesen ezek a fiatalok külföldön maradnak-e életvitelszerűen teljes egészében a külföldi ország, a másik országnak a társadalmába illeszkednek be, vagy hazatérnek. Ha hazatérnek, akkor az egy plusz nyereség az országnak.
Hát most ugye abszolút nem lehet látni, olyan helyzet van éppen a háború, az energiaválság, hogy mit hoz a jövő ebben a tekintetben, tehát ez is nyilván majd befolyásolja a későbbiekben ezeket a mozgásokat, de van-e például olyan statisztika, hogy itt Magyarországon hányan tanulnak határon túli magyar területekről hallgatók? Mert ugye akkor az meg egy befele jövő populáció, bár az se biztos, hogy pozitív, mert akkor meg ugye a határon túli terület magyarságából vesztünk el, hogyha itt telepednek le az anyaországban.
Hát, hogyha itt maradnak, azért itt is van egy olyan kérdés, hogy ők valójában itt maradnak-e, vagy visszamennek, ahogy megszerezték a végzettségüket, netán még külföldebbre mennek, ez furcsa szó.
Hát igen, tehát még nyugatabbra. Nyilván.
Ugye azt megfigyelhetjük az utóbbi, úgymond évtizedben, hogy a határon túli magyar fiatalok számára Magyarország továbbra is vonzó célpont, mint kivándorlási célpont, mint olyan hely, ahol lehet tanulni, dolgozni, akár időlegesen, viszont már azt a úgymond extra vonzó szerepét elveszítette, ami volt néhány évtizeddel ezelőtt, amikor az elsődleges mobilitási cél az Magyarország volt. Ma már nem így van, ma azok a nyugat-európai országok, akár tengeren túl, felzárkóztak ehhez. Tehát egy erdélyi magyar fiatal számára már nem feltétlenül perspektíva magyarországi egyetemen tanulni, hanem lehet, hogy számára az jelenti az úgymond a dobbantót, hogy nyugatabbra megy, tehát valamilyen nyugat-európai egyetemre, vagy akár a tengeren túlra. Tehát, hogy ez ebből a szempontból már nem az a helyzet, ami talán még sokunk fejében él, hogy valószínűleg ők ide jönnek tanulni. Ráadásul van egyfajta visszafele mozgás is, jó, hát nem, tehát számarányában számarányához képest ez természetesen nem sok, akik innen Magyarországról mennek magyar nyelvű képzésekre, például Erdélybe.
Szapienciára,
a Bábes-Bolyai Egyetemre. Tehát, hogy vannak néhányan, akik az ottani képzésekbe kapcsolódnak bele magyarországi magyarként.
Most ha magyarországi magyarokat nézzük, a határon túliakat most ne vegyük ide, lehet azt tudni, hogy kik azok, akik külföldre mennek tanulni? Tehát, hogy milyen családi háttérrel rendelkeznek, hogy ezek középosztálybeli, vagy felső középosztálybeli fiatalok? Ugye, mert az ember általában úgy gondolja el, hogy nyilván a gazdagoknak a gyerekei azok, akik meg tudják fizetni a tandíjakat külföld, Nyugat-Európában.
Ezt jól gondoljuk. Tehát, hogy nyilván azoknak azoknak van több lehetőségük, akiknél megvan az anyagi háttér is, illetve megvan úgymond az a mondjuk így kulturális háttér, hogy egyáltalán fölkerül a térképre külföld, hiszen ha mondjuk valaki középiskolában nem fektetett be abba igen komoly energiákat, hogy már a felsőfokú nyelvvizsgája meglegyen, mire az egyetemre megy, annak tulajdonképpen nem akkora, úgymond lehetőség, egyáltalán nem kerül fel az a lehetőségek közé, hogy külföldi egyetemre adja be a jelentkezését, hiszen természetesen kell a megfelelő nyelvtudás, kell a megfelelő, hát úgymond helyismeret is azért, tehát hogy lássuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és ehhez pedig kell az a kulturális tőke, hogy meglegyen otthon a középiskolás évek alatt, hogy tudatosan erre készüljenek. És nyilván itt a felső középosztály az, amelyik erre képes.
Ugye itt a kutatás, amiből kiindultunk, egyébként ezt megerősíti, hogy 88%-a gondolja magáról azt, hogy középosztálybeli vagy felső középosztálybeli, de így a kutatás azt is hozzáteszi, hogy ők azok, akik nagy eséllyel a következő 30 év prémium és privát banki ügyfelei lesznek, tehát akkor valószínűleg az a 2,5 milliós fizetés is, amit itt a bevezetőben említettem, hogy néhány éven belül ilyen fizetéseket remélnek külföldi munkahelyeken, akkor az sem irreális nyilván.
Nem irreális, de azért azt látni kell, hogy az iskolapadból szemlélve a munkaerőpiacot, az egy teljesen idealisztikus és más kép, mint amikor az ember megtapasztalja. Tehát a úgymond oktatási intézményekben lévő fiatal emberek, gyerekek, ők hajlamosak arra, hogy a magukat magasabbra árazzák, mint egyébként a piac árazza őket, és aztán ahogy kikerülnek a munkaerőpiacra, ott szembesülnek azzal, hogy amit ők gondoltak kezdőfizetés, vagy amit ők gondoltak karrier lépcsők és a gyorsasága az előrelépés, az nem teljesen valós, tehát ott mindig van egy ilyen visszakorrigálás. Tehát az 2020-as nagymintás ifjúságkutatásban azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok körülbelül átlagosan olyan nettó 350 ezer forint fizetéssel lennének elégedettek. 4 évvel korábban, 2016-ban ez mintegy 100 ezer forinttal kevesebb volt. Na most, hogyha megnézzük az akkori úgymond átlagfizetéseket vagy kezdőfizetéseket, akkor azt azért látjuk, hogy a realitáshoz képest ezek egy kicsit magasabb összegek voltak. Tehát ezért mondom, hogy más az iskolapadból nézni azt, hogy én mennyit keresnék, vagy mit gondolok, hogy mennyit fogok keresni, mint amikor a piac ténylegesen beáraz engem.
Ahhoz egyébként, hogy valaki külföldön boldoguljon egy értelmiségi pályán, vagy valamilyen szóval jól fizető, akár banki szektorban, tehát valamilyen jó fizető állásban. Ahhoz egyébként szükségszerű, hogy külföldön végezze a felsőfokú tanulmányait. És ezt azért kérdezem, ugye, mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy magyarországi diplomával elmennek külföldre dolgozni a fiatalok, és hát ott az a helyzet, hogy vagy babysitterként, vagy a vendéglátóiparban keresik a pénzt, és nem is igazán annyit keresnek, ami ott egy magas életszínvonalhoz elegendő lenne.
Van mindenre példa, ami ebben a nagymintás ifjúságkutatásban vizsgáltuk azt is, hogy akik külföldön dolgoztak, ők a szakmájukban dolgoztak, vagy nem, és nagyjából ilyen fele-fele arányt találtunk. Tehát, hogy a megkérdezettjeink meg a külföldi tapasztalatokkal bíróknak a fele az a szakmájában tudott elhelyezkedni és dolgozni, de abszolút jellemző az, amit elhangzott, hogy nem a szakmájukban adott esetben a képzettségű szintjükhez képest alacsonyabb munka feladatokat kapnak, és nyilván ehhez társul az is, hogy bérben is alacsonyabbal kénytelenek beírni. Az, hogy szükséges-e hozzá, hogy kinti diplomát szerezzenek, semmiképpen sem árt, hiszen mondjuk teljesen másképpen hangzik egy német munkaerőpiacon, vagy egy Egyesült Királyságbeli munkaerőpiacon, hogyha egy ottani ismert egyetemnek a papírját tudja bevinni a pályakezdő, mint hogyha egy magyarországért, legyen az akármilyen jó egyetem is. Tehát nyilván közelebb, illetve hát azt is azért lássuk be, hogy a kapcsolati tőkének nagyon komoly szerepe van a munkahely találásban és keresésben, és egy kicsit más helyzetből indul az a fiatal, aki az ottani kapcsolathálóját tudja mozgatni azzal szemben, akinek meg alapvetően nincsen, hiszen itthon végezte el a tanulmányait.
Ugye ez a kutatás tulajdonképpen itt a pénz körül forog elsősorban, és mint ilyen a befektetésekre is rákérdez, hogy a mostani fiatalok hova fektetnének be, hogyan fektetnének be, honnan tájékozódnak a befektetési lehetőségekről, és azt is firtatja a kutatás, hogy a szüleik egyébként mit hagyományoztak rájuk e tekintetben. Nos, tulajdonképpen, ahogy így elnézem és összehasonlítom a magam, mondjuk én már viszonylag idősnek számítok, de mondjuk akár egy 40 körüli, ma 40 körüli embernek az ilyen jellegű elképzeléseit, akkor valami egészen totális más mint azokban az időkben, amikor akár én gondolkoztam ilyesmin, akár a mai 40-esek. Itt már a kriptovalutától kezdődően mindenféle internetes befektetési tanácsokon keresztül minden szóba jön. Nem tudom, hogy a nagy mintás kutatásban végeztek-e hasonló felmérést a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban, de mi az, ami erről elmondható a magyar fiatalokkal kapcsolatosan?
Ugye itt ebben a kutatásban, amivel kapcsolatban itt beszélgetünk, azért azt érdemes megjegyezni, hogy a módszertan ismeretének hiányából is, de a célcsoport megjelölése azért egy teljesen úgymond más célcsoport, mint általában a magyar fiatalok, tehát itt a külföldön tanuló magyar fiatalokról van szó, akik alapvetően felsőoktatásban tanulnak valahol külföldön, tehát ők azért egy más
attitűddel bíró. Befektetés szempontjából is a felső középosztályt képviselik nyilván.
Természetesen. A magyar fiatalokkal kapcsolatban egyébként általánosan a pénzügyi tudatosságukról az mondható el, ami a magyar társadalommal kapcsolatban is, hogy a pénzügyi tudatosságunk az nem túl magas, tehát nem túl úgymond szofisztikált. Az biztos, hogy a 2008-12 közötti pénzügyi világválság, a hitelválság az nagyon erősen rányomta a bélyegét a fiatalok pénzügyi szocializációjára, ugyanis a azt követő ifjúságkutatásokban rendszeresen megállapítottuk azt, hogy amit ebből megtanultak a fiatalok, illetve amit a szüleik átadtak nekik, az, hogy a hiteltől meneküljenek. Most ehhez képest az utóbbi pár évben úgy tűnik, mintha a hitelfelvételi hajlandóság is növekedne, vagy legalábbis a hitelek elutasítottsága már nem olyan erőteljes, mint volt korábban. Azt is látjuk, hogy a takarékoskodást, a pénzügyekkel való úgymond megfontolt cselekedeteket, stratégiákat azt a szülők nagyon fontosnak tartják átadni a gyerekeiknek, tehát hogy ez egyfajta ilyen értékké válik, hogy takarékoskodni kell, a kemény munka az nagyon fontos, tehát hogy dolgozzunk és takarékosan éljünk, tehát ez alapvetően benne van. Én azt gondolom, hogy a mostani fő szlogenek is ebbe az irányba tolják nem csak a magyar társadalmat, hanem az egész világot, hogy takarékoskodni kell, hiszen ugye van egy nagyon komoly rezsi növekedési hullám ugye az egész világon az energia árak miatt, tehát ez természetes, és akkor ugye jönnek azok az új befektetési lehetőségek, amelyek elsősorban a fiatalabbakat próbálják megragadni, tehát ugye itt a kriptopénzekről is beszéltünk. Nagyon érdekes egyébként ennek a kutatásnak a megállapítása, hogy jelen van az úgymond a pénzügyi vagy a befektetési portfólióban a kriptovalutákkal kapcsolatos hát, tranzakciók vagy stratégiák, hogy ilyenbe is tartsuk a pénzünket. De amikor arról van szó, hogy hol vennénk ingatlant, akkor ott Magyarország a fő célpont. Tehát ezt is mutatja, hogy van egyfajta kísérletezés is ebben a felső középosztálybeli fiatal csoportban, de ugyanakkor pedig van egy a hagyományokhoz való ragaszkodás is, ami azt mondatja velük, hogy ingatlanba jó fektetni, és hogyha ingatlanban fektetünk, akkor meg Magyarország ingatlanba fektessünk.
Valószínűleg biztonságosabb is, ugye azért nagyon sok olyan esetet hallunk, amikor ezek a kriptovaluták valahogy kézen közön eltűnnek, vagy egyszerűen eliminálódnak, szóval nem, vagy legalábbis lehet, hogy az én korosztályom az, aki
hát van benne egy óriási kockázat.
De nagy a kockázat.
Nagy
benne.
A kockázat, tehát nagyot lehet nyerni. Ugye ismerjük azokat a történeteket, hogy vettem valamikor ilyen kriptopénzt, egy kicsit, és elköltöttem egy pizzára, kár volt, mert ma tudnék belőle venni több házat is akár. Igen, tehát, igen. Hogy persze vannak ezek a sztorik, de ugyanakkor tényleg nagyot lehet vele bukni, a volatilitás az rendkívül magas, tehát, hogy úgymond a hagyományos pénzek az ebből a szempontból sokkal megbízhatóbbak, nyilván a különböző egyéb befektetési alapok, ingatlan, stb. Az meg még megbízhatóbb, még jobban képes tartani az értéket, viszont nem lehet akkorát nyerni sem rajta.
Szóval a broker cégeket kerülik a fiatalok, mint olvasom ebbe a kutatásba, ellenben információként különböző közösségi oldalakat vesznek igénybe, mint a Reddit, a Facebook, vagy más közösségi felületeket, és ez már átvezet a másik témánkhoz, amiről még szerettem volna önnel beszélgetni, mert hogy megjelent internet ügyben egy másik kutatás, és egy amerikai kutatás, úgyhogy feltételezzem, hogy ezt jó lesz majd összehasonlítani azzal, hogy nálunk mi a helyzet. Ugye itt a Pew Research készített áprilisban és májusban egy 1300-as mintán 13 és 17 év közötti fiatalokat, amerikai fiatalokat kérdeztek meg, és hát tulajdonképpen ugye az derül ki, hogy ezek a fiatalok már sokkal többet ülnek a számítógép előtt, vagy nyomkodják a telefonjukat, mint az őket megelőző generáció, és voltaképpen az is kiderül ebből a kutatásból, hogy ezt igazából észre se veszik, mert ők úgy gondolják, hogy az az elégséges idő, amennyit ők használják ezeket az eszközöket. Nem kevesebb, nem több, de hát rengeteg egyébként maga ez az idő.
Ez valóban így van, és az az érdekesség, hogy beszélgetve fiatalokkal, mondjuk 10-20 éves fiatalokkal, ők is érzékelik ezt a különbséget a náluk fiatalabbaknál. Tehát érzik úgymond ezt mondhatjuk azt, hogy valami fajta ilyen generációs töréspontot, és nagyon jellemző az a megszólalás, hogy hát igen, mi is nagyon sokat használtuk a számítógépet, sokat nyomkodtuk a telefont, na de az öcsém, meg az öcsémnek az osztálytársai, tehát ott is látszik ez, kicsit persze benne van ebben az is, hogy nyilván a fiatalabbakat az idősebbek mindig kevésbé értik, meg kicsit mindig ilyen, van benne egyfajta ilyen nevelős célzatú, meg kicsit ilyen pejoratív megítélés, de az tény és való, hogy egyre hamarabb ismerkednek meg az elektronikus eszközökkel, megoldásokkal, közösségi médiával, és egyre többet fogyasztanak ilyen tartalmakat. Ezt magyarországi adatokon is természetesen látjuk. Egyre magasabb azoknak az aránya, akik folyamatosan online vannak valamilyen eszközük révén. Tehát míg most lehetne ide citálni statisztikákat, nagyon látványos egyébként
hát
annak.
Hogyne, hát beszélgető fiatalok miközben egyébként együtt vannak, a közben is, és nem tudom, beszélgetnek, vagy közösen művelnek valamit, a közben is nyomkodják a telefon.
Így van. Tehát, hogy ez teljesen úgymond általános, hogy ők az interneten lógnak, az okostelefonokon lógnak, tehát hogy ebben nincsen különbség Magyarország és az amerikai adatok között. Az, hogy min lógnak, abban van.
Na, ezt akartam kérdezni, mik a népszerű platformok, mert ugye itt a amerikai kutatásból az derül ki, hogy a Facebookról már menekülnek a fiatalok, mert hogy az ilyen dinoszaurusz jellegű történet, ott nyilván csak a öregek vannak már ott, és mik azok, amik helyette vannak, vagy mi az, ami most népszerű?
Ugye az az érdekes, hogy az amerikai adatokat nézzük, akkor valóban az látszik, hogy és ez több kutatás, és már nem most, hanem már néhány év óta ezt erősítik, hogy a Facebook veszített a népszerűségéből. Alapvetően a videós képes tartalmakat megosztó közösségi média felületek azok, amelyek vezetnek, tehát Instagram
nem kell
például
olvasni szöveget?
Igen, valóban, ahol nem kell olvasni szöveget.
Csak képeket kell nézegetni?
Ahol nézni lehet képeket, ahol videós tartalmakat lehet nézni. A magyarországi adatok azok sokkal érdekesebbek, mert itt nem látjuk a Facebooknak azt a fajta úgymond területvesztését, ami nyugaton látszik. Tehát itt, hogyha mondjuk pont nem a 13-15 évesek, hanem mondjuk a 15 év felettieket, hogyha nézzük, akkor ott az látszik, hogy a Facebook továbbra is erős, és tudott is növekedni az elmúlt évekhez képest, tehát hogy a figyelemből, az időből nagyobb részt kanyarít ki, mint korábban, magasabb a felhasználói tábora is, vagy hát többen vannak, és több időt töltenek rajta. Ez nem jelenti azt, hogy az olyan feltörekvő platformok, amiket említettünk, illetve amit az amerikai kutatás is megemlített, például a TikTok, hogy ez nem lenne jelen. Hiszen például Magyarországon is látszik, hogy a TikTok fogyasztás, illetve a TikTok közössége az rohamosan fejlődik és növekszik.
És de egyre nem... fiatalabbakról van szó.
Igen,
ugye?
Így van, egyre fiatalabbakról, tehát hogyha összenézzük, azért látszik az, hogy a TikTok közössége az fiatalosabb, mint például a Facebooké, ez egyértelmű, viszont még arról nem beszélhetünk, hogy letaszítaná a trónról a Facebookot, akár a TikTok, akár az Instagram, akár más felületek.
Két percünk van körülbelül hátra, és nagyon érdekelne, hogy hogy látja azt, hogy a Covid hogyan változtatta meg az internetezési szokásait a fiataloknak, ugye, mint ezt említette, hogy nálunk is nőtt, ennek van-e szerepe?
Hát hogy ne lenne.
Vagy ebben van-e szerepe a járványnak?
Hát hogy ne lenne. Én egy teljesen úgymond személyes tapasztalatról tudok beszámolni, tehát amikor úgymond a gyermekeim otthoni oktatás volt, bezárt az óvoda, mindenki otthon volt, és a szülők, a munka és a gyerekek házi feladata és egyéb tevékenységei között rohangáltak, addig a legkisebbek a TV, laptop, okostelefon közötti szent háromságban maradtak benne, és a probléma ezzel az volt, hogy megmaradtak ezek a szokások. Tehát míg korábban nagyobb energiát, nagyobb figyelmet tudtunk arra fordítani, hogy a gyerekeknek egyéb programot adjunk, mivel a nagyobbak iskolai kötelezettségei minket is oda szögeztek a képernyők elé, hogy próbáljuk valamelyest ezeket a feladatokat hatékonyan segíteni, hogy ugye fölvegyék a ritmust. Aközben a legkisebbek azok úgymond megszokták, megszerették ezeket az eszközöket, és nagyon nehéz alternatívát mutatni számukra. De egyébként azt gondolom, hogy ez nem egy egyedi eset, hanem ez egy általános.
Én ugye azt mondta 2020-ban egy interjúban, hogy itt bizony egy olyan új generáció formálódik, aminek meghatározó élménye lesz a koronavírus. Nyilván nem csak internet tekintetében, más tekintetben is. Most is így gondolja két év után?
Igen, én ezt most is így gondolom. Látszanak azok a jelek, amelyek más tekintetben is rányomták a bélyeget erre a nemzedékre. És ugye nem vagyunk túl rajta. Tehát, hogy itt azért természetesen most fellélegeztünk, de nem tudjuk, mit hoz az ősz e tekintetben.
Hát most már azért az orvosok azt mondják, hogy igen, hogy nagyjából lecsengett ez a történet, és itt marad ugyan velünk, de már nem abban a formában.
Igen, ebben reménykedik nyilván mindenki, hogy ez itt lesz, nem lesznek újabb lezárások, viszont ha ez nem mégsem így van, ha lesznek, ha jön egy új vírustörzs, stb. Egyebek, ezt nem tudjuk, akkor ez nagyon tartósan meg fog mutatkozni.
Legközelebb arról is beszélgetünk, hogy konkrétan hogyan változott meg ez a nemzedék a járvány hatása. Nagyon szépen köszönöm Székely Leventének, hogy itt volt nálunk. A kedves hallgatóktól pedig Lájer Rita és Szőlősi Éva kolléganőim nevében is búcsúzom. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.